Amit hoztam már a számotokra, ez a lelki várakozás, ennek a folytatása, az úgy mit elpeste, úgy ráttalastam, hogy tényleg ez kell, és vonogattam, hogy nyilvánkoztam, hogy uram, most akkor mi van, miért ez, de vagy ezt hozta újra fel Isten előttem, úgyhogy ezt hoztam most a számotokra, és remélem, hogy nem összezavar melleteket advent kapcsán, hanem inkább segít Istenre figyelni. Már csak azért is van az, hogy lelki várakozás az olyan, nagyon sokfajtaképpen lehet megfogalmazni, mit jelent. És nem egy tipikus lelki várakozós ige szakasz hoztam eljöttek, hanem az 1 király 17-ből egy szakaszt, ami így hangzik. A Gileadban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőben nem lesz sem harmad, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihat, ahol ott pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az úr igéje szerint járt el. Odaérre letelepedett a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A hollók voltak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, patakból pedig ivott. Egy idő után azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országba. És lehet, nem annyira tipikus ilyen adventi dolog, vagy adventi igeszakasz ez, de vagy az jött elém ebben az egészben, hogy odament Illés, és nem csinált más, mint csak várt. És a várakozás az nagyon furcsánhat, sokszor furcsánhat legalábbis. És azt mondjuk, hogy most adventben várakozunk Istenre, akkor mire várunk? Mire várunk, hogyan várunk, meg miért várunk? Nem tudjuk pontosan, hogy mit csinált ott Illést. Hogy éppen most lábat lógatott a patakba, vagy napozott, vagy rácsalt a fűszert a szája szélén, és vett a sütést, vagy egyebek, hogy pontosan mi volt ott benne. Nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy nem tartott túl sokáig mindez. Azt látjuk, hogy kiszáradt a patak. Azon a térségben, vagy azon a térségen, ott nagyon hamar száradtak ki patakok. Nem úgy volt, hogy mint nálunk, hogy eltelnek mondjuk hónapok, míg kiszáradt a patak, akár egy-egy hét alatt is kiszáradt a patak, hiszen nagy területen tudott tárolódni, nagy volt a hőség, tehát eleve nem maradt sok víz benne. És akkor ezt történik, azt látjuk a folytatásban, 8.-9. versben, hogy ekkor így szólt hozzá az úr igéje, kelj föl és menj el Szidonhoz tartozó Saraktába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Ja, jól ismert szakasz már ez, és Isten azt mondja neki, hogy menj el, majd én gondoskodom rólad. Eleve ezt mondta Isten már neki, akkor sem, amikor elment a patakhoz, nem? Azt mondta, hogy fogok rólad gondoskodni, hogy nyugodtan menj oda. És az Illésnek a kb. Úgy tűnhetett, hogy most akkor olyan uram ez a B-terv, mert nem jövő az első, vagy miért kell ez. És oda megy Illés Saraktába, azt mondja, hogy gondoskodik rólad. Az asszony meg, akihez küldi Isten őt, nagyon más van neki. Ő azt mondja a 12. versbe, de az asszony így felelt, a te Istenedre az élő úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy maradék tisztem a fazekamba, és egy kevés olaj a korsomba. Éppen most szeregetek pár darab fát, hogy hazamenve ételkészítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Nagyszerű karácsonyi üzenet. Mindenkit az úr áldjon meg. És hogy elkezdem Illésnek azt az egész folyamatát, ahogyan várakozik Istenre, várja azt, hogy uram, mondjál valamit, és gondolom nem az várta Isten Illés sem, hogy azonnal lesz valami, de azért nem ilyen fajta forgatókönyvet tervezett ő sem. Nem azt, hogy akkor most hogyan fog ez lenni, hogy ez akkor kiszárad a patak, menni kell másik helyre, ott az asszony egy ilyen dolgot mond neki. És azt mondja az asszony, hogy nincs mit ennem adni neked. Miközben Isten itt van a Illésnek, hogy megparancsoltam az özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. És én elképzelem ezt a kettősséget Illés, ami ott áll, hallgatja mindezt, és azon benne, hogy jó uram, akkor most úgy látszik, hogy elkésette az e-mail, mert nem kaptam az asszony, hogy olyan gond van, de hogy ő nem tudja azt, hogy megparancsoltad neki, hogy úgy gondolom, hogy legyen rólam. És az egész helyzetben el tudom képzelni Illésnek ezt a fajta talán kétségét, vagy hogy is lesz ebből az egészből, hogy mi lesz ebből. És nem tudom, hogy voltál-e már ilyen fajta nehézségben. Hogy voltál-e már olyanban, amikor vársz Istenre, és aztán nem azt tapasztalod, hogy Isten úgy válaszolna. Ja, igen, ez egy Korintus, hanem egy királyok, az majdnem. Kával kezdődik, azt már találtam. Hogy voltál már olyan helyzet, amikor azt tapasztaltad, hogy Istenre vársz, és nem történik valami. Azt mondjuk minden karácsonykor, hogy várjuk azt, hogy az Úr eljött, és megünnepeljük, mert az Úr visszajön, és mennyire várjuk azt. És minden karácsonykor várjuk ezt, és nem érdekli vissza Krisztus. És mindig elhangzik az, aztán az elmúlt 50-60 évben, nem tudom hányszor hallottam én ezt, nem 50 évvel ezelőtt, amikor neveltem, de hogy hányszor elhangzott, meg hányszor leírták, hogy Krisztus mindjárt visszajön. Krisztus már itt van a sarkon. Már hallom, hogy nyílnak meg a felhők, már hallom a lódobogását, meg látom a kalatot a szájába kiírva, meg hasonlók. Hányszor elmondják ezt, és várunk rá, és nem történik. És mi van akkor az egészen? Hol van itt a bukta? Hol van itt a probléma? Hol van az, amikor nincsen lelki táplálék, amikor úgy ülünk a karácsonynak, hogy azt mondjuk, hogy megint van a karácsony, megint elvileg várakozunk Istenre, de igazából csak a pusztaság, a szárazság van, igazából nincsen lelki táplálék hozzá, akkor nehéz helyzetben vagyunk. Akkor hiába van hitbizalom, meg reménységben mind az életünkben, de úgy vagyok, mint Illés a patak mellett, hogy mégse történik semmi sem. Ki az, akinek volt már ilyen adventje, meg karácsonya? Nekem már volt, megmondom őszintén. És szívesen mondanám azt, hogy nem volt ilyen, hogy nem messzi ilyen, de az igazság, hogy azt tudom, hogy elő tud fordulni mégis ilyen. És Illés már alig várott, hogy menjen a király elé, hogy eső legyen. De nem azért megy neki. Nem arról volt még szó. És várakozott, meg várta, hogy mi lesz, de közben azt is tudta, hogy ha nem fogja oda Istenre, akkor nem fogja meghalni, mikor kell menni. És lehet, hogy síralmas dologot várni, és nem csinálni semmit sem, és lehet, hogy szörnyű dolog csak ott ülni a patak mellett, aztán megindulni az asszonyhoz, és aztán majd később lehet, hogy mennyire így nála van, és csak várni, és várni, és várni, és semmi nem történik. De ha eközben elviszíti a kapcsolatot Istennel Illés, akkor tudja, hogy nem fog megtörténni az, ami Istenről szól, ami őre hoz dicsőséget, ami visszaviszi, visszavezeti a népet az Úrhoz. És nekem azért nagyon durván hangzik ez a kettősség, hogy várnom kell, nem tudom meddig, de közben meg tudom azt, hogy ha nem figyelek oda Istenre, ebben a szárazságban, ebben a lelkileg is szárazságban, akkor el fog bukni valamit. Nem csak én, hanem sok mindenki más is. Csak ebben durván hangzik, sokszor úgy tűnik, hogy advent az egy ilyen időszak. Hogy miközben minden csilingelnek, harangozik meg mindenhol, meg a Christmas szól a különböző fajta változatokban a 5-es boltban, de igazából egy hatalmas nagy pusztaság az egész. Nagy szárazság és nagy üresség. És hogy annyira könnyű ilyenkor a nem odafigyelni Isten hangjára, és kicsit elfordulni tőle. És azon bennünk ilyenkor, hogy hát már most még erre is figyeljünk, még Istenre is figyeljünk. És persze tudjuk, hogy kell, de most be lehet tenni sokszor lesz szép dolgokat hozzá, hogy tudjuk, hogy miket kell csinálni, de mennyire megy ilyenkor az ilyen nehéz helyzetben Istenre figyelni? Mennyire tudjuk ezt megtenni? És hallom azt hívő emberektől, hogy jó, hát ilyenkor most ennek van az ideje, most annak van az ideje, hogy készüljünk a karácsonyra, készüljünk az ünnepre, bevásároljunk, előkészítsünk mindent, rendben legyen az egész, hogy majd akkor az ünnepi asztalnál ott tudjuk ünnepelni Krisztust. Pedig azt nagyon tudjuk saját tapasztalatból is, amikor úgy ünnepelünk, hogy, vagy úgy készülünk rá, hogy nincsen benne Isten, akkor nem lesz ott a se a fal alatt Krisztus, sem az ebédasztalnál, sem az esti beszélgetésben. Akkor ilyen szép vágy vagy kép, hogy ezt szeretnénk így legyen, de nem fér oda be. Egyszerűen nem marad hely addigra neki. És mondhatnám, hogy a háborúban senki sem tarthat gyakorlatot. Háborúban háborúnak az emberek. A békében, a nyugalom idejében tartanak a gyakorlatot. Csak amilyen nem kellemesen hangzik, az ilyenfajta várakozási időszakok, amikor várunk Istenre, akkor tudunk felkészülni arra, hogy milyen jó lesz majd, amikor vele leszünk. Milyen jó lesz az, amikor majd neki szolgál, milyen jó lesz az, amikor majd lépünk vele együtt valamilyen dologba bele. És ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy a lelki várakozás, az fontos megértenünk, hogy az felkészülés a hitlépésekre. De amikor így vagy benne egy átvendő időszakban, az annak a lehetőség, annak a tere, hogy felkészülj arra, hogy előre halad Istennel, hogy többet megismerj belőle, hogy közelebb kerülj hozzá. És ha begondoltak abban, amit aztán ide is mondott az özvegyasszonynak, van egy olyan dolog is, ami nagyon megrökönyítő. Legalábbis számomra, hogyha olvasom, akkor nagyon az, hogy azt mondja a 13-14-ben, amit most jól írtam, hogy ide is azonban ezt mondta neki, mondta az asszonynak, ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ide nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene, a lisztes fazét nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Micsoda egy genya dolog ez, nem? Mennyire egy önző mocsok ez az Illés? Ott van egy özvegy asszony, aki látja, hogy szegény, látja, hogy már elmondja, hogy figyelj, annyira feladtuk, hogy megcsinálom ezt a kárt, és aztán meghalunk. Éhen fogunk halni. Tehát te hozzám mér segítségért, miközben én ott tartok, hogy annyira nincs semmi, hogy egy pici maradék van, éppen kinek kis kenyér, megsütöm, megesszük. Aztán lennünk a lakásban, csak várjuk, hogy éhen haljunk. Mert nincs, aki gondoskodjon rólunk, mert nincs, aki ránk figyeljen. És erre itt van valaki, add nekem azt is, legalább aki kis részt ad nekem. Mert a többi ez a tied lehet, a maradék a tied lehet. Amikor éheznek, a maradék a tied lehet. Biztosan, hogy nagyon pofátlan dolog idéstől, ha belegondoltok. Tehát, hogy egy csodálatos összehasználni nem vágtak éppen abban a pillanatban. Mert lehet, hogy én valószínűleg ezt könnyen éreztettem volna. És ilyen mondja azt, hogy cserébe majd nem ürül ki a korsod, nem fülel a liszted. Ez ilyen, oké, kösz. Tehát, hogy felnőttem már, nem vagyok 6 éves, már elmúlt ez az időszak, amikor ebbe ígyek. És igazából az van, hogy most akkor vegyem ki a fiam szájából a falatot. Legalább utoljára egyszerre se egy normálisat, mert amennyire most azt mondják, hogy kapsz kenyeret, akkor micsoda nagy lakoma, igaz? Utoljára elsen egy ilyet. Aztán utána ott sem marad semmi, sem majd ilyen halunk. És valamiért, nem tudom megmondani, hogy miért, fogalmas is, hogy miért, nagyon kíváncsi lennék, majd a mennyben akarom kérdezni ezt az asszonyt, hogy miért így döntött, de azt mondta, hogy jó, hát akkor csinálok neked ételt. És igazából egy bizonyos szempontból hitlépés volt Illésnek egy ilyet, és egy ilyet kérne az asszonytól, meg az asszonynak is azt mondja, hogy tudod mit, neki majd is mindegy, kapsz akkor egy kis kenyeret. Csinálsz egy kis kenyeret. És volt egy ilyen komoly lépés az életükben, és utána azt mondja, hogy megtapasztalta, jól is meg a történet, az hiszen valóban nem ült ki a korsó, nem fölötte a liszt, nem fölötte az olaj, és tudtak itt tovább élni, de hogy mégis egy nagy lépés volt. És azt gondolom, hogy Illés nem mondott volna ilyet abban a helyzetben az asszonynak akkor, hogyha ha ő a patak mellett csak lábat lógat, mert nátszálat rákcsál, és így el van. Hogyha közben nem Istenre figyel. Ha közben nem vele van, mert akkor egyszerűen már áthelyezdik a fókusz a fejében. Azt gondolom, hogy asszony is elég komoly módon lehetett ott is, hogy újra meg újra, hogy uram, éhezünk. Nincs semmink. Látod, özvegy vagyok. Itt maradt a gyerekem. Nincs, aki gondoskodjon rólam. Nincs olyan, mint hogy nincs mellettem egy Boáz, mint Ruth mellett, aki gondol, és elhol abbáz, hogy akkor nem tudom, mennyire beszélgettek ilyen történetekről, de hogy nincs egy ilyen személy, aki gondol, és rólam, meg fogok halni. Uram, segíts! Uram, segíts! És ha már a halálára készült, akkor hányszor szólhatott Istennek? Hányszor imádkozhatott? És Isten válaszolt az imájára. Csak valami nagyon durva, drasztikus módon. Olyan módon, amire senki nem akarna hallani. Szóval, amikor imádkozol Istened és kérte a segítséget, akkor elfogadod, hogyha így válaszol neked. Ha még azt mondod, hogy figyelj, uram, anyagi helyzet, csődben vagyok, és akkor mit csináljak most? Segíts gondoskodnom, segíts helytállnom ebbe. És hány meg hány olyan tanítás van ezeket különböző helyeken, ez a tipikus teleevangelizációs módszer. Ha pénz szűkében vagy, add nekem a 100 dollárodat, és Isten 100-at visszaadja. És aztán ember csődbe mennek ettől. És hány meg hány ilyet hallottunk. És néha hallunk olyat, amikor nem így történik, de az igazság, hogy ha elmentek, mondjuk valláskáros útokat felkutatni Amerikába, akkor rengeteg ember tett tönkre így a kereszténység. És imádatlan a saratai özvegyből egy ugyanilyen valláskáros út, akit kihasználnak és kifosztanak ilyen szempontból. Hogy nem Isten mond valamit, hanem csak valaki kitalál valamit. És akkor a különbség, ugyanúgy hangzik mind a kettő, de hatalmas a különbség, amikor Isten mond valamit, édesen keresztül tette ezt, amikor valakit maguktól mondanak valamit, és kihasználják az embereket. És nagyon nehéz az ilyet megállni a különbséget. Az eszem, hogy itt valahogyan valamiért tett egy hitlépést. Nem fogom tudni, hogy azon, hogy hogyan és miért és mit értettem meg itt nem. Az ige sem mondja, és én sem tudom elmagyarázni. Aztán egy később is volt hitlépés, amikor a fia meghalt, és aztán kisfiú meghalt, és vitték ugye Illés elé, és visszaadta az életét. És azt gondolom, hogy ott sem ment volna az Istenre figyelés nélkül mindez. Ott sem ment volna akkor, ha Illés ebben az időszakban még ott van, addig csak várakozik, és csak úgy el van, hogy és addig kanasztázok itt az asszonyon, mert valamit csinálni kell, vagy unatkozom, és akkor fókerezgetünk. Lisztbe jártam, az is mindig van elég, hanem hogy azt mondja, hogy addig Istenre kell figyelnem, mert ha nem figyel Istenre, akkor nem tesz ilyen lépést. Nem tudom, milyen neked az adventi várakozás. Mennyire szól arról, hogy valóban Istenre akarsz figyelni, vagy sem. De ha nem, akkor akármennyire is vágysz arra a karácsonyra, amiről mindig álmodtál, nagyon pici az esély, hogy olyan legyen, hogy abban megeld Istenre való kapcsolatot, megeld azt a fajta mélységet. És aztán azt látjuk később, hogy azt mondja az ige, hogy hosszú idő múlva, nem azt mondja, hogy az 1 Korintus 16 évben fogalmaz így, nem azt mondja, hogy valamikor, hanem azt mondja, hogy hosszú idő múlva. Nem körülbelül 3 évvel, tehát ez a hosszú idő. És azt mondja, hogy ebben az időszakban Illés végig várakozott. Hosszú időn keresztül, és Illés közben, nagyon fontos pont ehhez, tisztában volt azzal, hogy mire vár. Ő végig tisztában volt azzal, hogy arra vár, hogy neki majd újra oda kell menni a Ahab király elé, és majd beszélni neki. Hogy meg kell jelenni előtte még egyszer. Te mire vársz? Mi az, amire te vársz? Mi az, ami benned van várakozásként, hogy várod azt, hogy megtörténjen? Mi az, ami azt mondod, hogy most így adventkor azt mondod, hogy fel kell érni azt, hogy mi a várakozásod oka és célja, akkor azt már tudnád fogalmazni. Van ilyen dolog. Tehát azt mondjuk, hogy várakozunk, az advent időszak a várakozás időszaka. De mire vársz? Tisztában vagy-e vele? Szoktuk azt mondani, hogy egyrészt az, hogy a Krisztus ünnepeljük Krisztus egyszer első eljöveteit, meg várjuk a másodikat. Én bele voltam az advent időszakban, hogy nem várom Krisztus eljöveteit másodszorra. Tudom, hogy nem hazudsz szépen, de én önzöldök vagyok, és szeretném látni gyerekeimet felnőni. És amikor beszélgettem erről Istennek, nem azt mondja, hogy Uram, szeretnék látni azt, hogy már itt legyél, de nem akarom ezt elmulasztani. És tudom, hogy ez nem helyes, tehát nem mintát akarok ez alatt, ne jöjjtsek fel félre. Csak hogy az volt bennem, hogy én nem tudom azt mondani most őszintén Istennek, hogy én most rád várok, hogy gyere vissza. És ez nagyon önző, és ez nagyon rólam szól, hogy én őket akarom még látni felnőnek hasonlók. De nem tudtam azt mondani őszintén, hogy én arra várok, hogy visszajön. És nagyon rossz volt, hogy ott állni Isten előtt, és azt mondani, Uram, ez az igazság, hogy így vagyok most. Hogy nem rád várok. Rád várok, de nem arra, hogy visszagyere. Rád várok arra, hogy szóljál hozzám, rád várok arra, hogy veled legyek, hogy megérints engem, hogy szóljál hozzám, hogy értsem a te akaratodat, hogy megtehessem a te szándékodat. De ne gyere még vissza, ha lehet, jó? Még picit még várjunk. Valószínűleg most így van vele Anna meg Ádám meg. Anna. Bocsánat, szörny, az vagy jó. Azért nagyszerű névem, Uram. Most így jöttem veled is, hogy Uram, hát szülesen meg ez a gyerek. Szeretnék kézbe fogni, hát ne kelljen várni. Ha 25-én születik, akkor viszünk majd aranyat, meg kell a fuchs, tömét, meg marhát, jó? És akkor kocintunk meg, feltesszük a grillre. De hogy valószínűleg ez a most bennetek, hogy várjátok azt, hogy látni akarjátok már kézbe fogni. És bennünk van az, hogy tudunk-e arra várni, amit Isten akar. És ugyanaz a pont, mint ami az özőasszonynál volt, hogy Uram, csinálj valamit, mert ilyen fogunk halni. És valószínűleg nem arra várt, hogy valaki odajön, és azt mondja, hogy add nekem a kanyeredet. Hanem valami másra várt. Valószínűleg élés nem arra várt, hogy fogjon, vagy kilapod majd a patak, és akkor nem lesz még annyi sem, amennyi eddig volt. Vagy hogy el kell mennie majd egy özőasszonyhoz, aki éppen már meghalni készül. Annyira más dolgot tudunk várni, mint amit Isten akar. De hogy merem azt mondani, hogy Uram, amit te akarsz, én arra akarok várni. Amit te akarsz adni, én most arra várok. Félreteszek minden mást, ami bennem van, hogy arra várjak, amit te hozol elém. És ez veszélyes. Ez nagyon veszélyes. Szóval mennyire vagy tisztában te azzal, hogy tudod, hogy mire vársz. Te tudod-e, hogy mire vársz most konkrétan. Nem csak advent kapcsán egyébként, hanem a keresztény hitedben. Az Istennel járásodban te mire vársz. Mi az, ami benned van? Mi az, amit szeretnél megtapasztalni? És egy csomó embertől hallottam olyan válaszokat, hogy nem tudja, mit akar a Isten. Nem tudja, mi Isten szándéka is. Hát ő hozzá nem beszél, ő nem ért igazán az Úrnak a vezetését, nem látja ezt tisztán, de hadd kérdezzek meg néhány dolgot teljesség igény nélkül. Mondjuk, ha várakozol le arra, hogy valaki tudok küldjön Isten hozzád, aki még nem hallotta az evangéliumot. Ugye azt mondja a Szentírás, hogy menjetek el, tehát egyet adtál minden népet. Ez egy feladat. Akkor vársz-e erre, hogy ez így legyen? Vársz-e arra, hogy mehess és ötlesz az emberek előtt? Van ebben a törekvés. Vársz-e arra, hogy az olvasat igével segíts a testvéredet növekedni hitben? Ugye a Biblia beszél erről, hogy akarod ezt csinálni, hogy keresd ezt a lehetőséget, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Akár alkalmatlan a szállt hozzá, hogy beszélj. Hogy ott van ebben ez a fajta törekvés? Várod ezt? Vagy csak tudod ezt az igazságot, és majd, ha lesz ilyen helyzet, majd a biztos Isten megadja. Mennyire várod ezt, és mennyire csak olyan fejedben bent tudatként? De várkozol arra, hogy imádkozol egy embert, aki beteg, hogy meggyógyuljon. Hát a gyógyítás az annyira, az egy különleges ajándék, akkor Isten nem akarja milyenre használni biztosan. Honnan tudod? Várod-e, keresed azt, hogy Isten ért mondjon neked? Vagy vársz-e arra, hogy Krisztus beszéltel a képben, de olyan mélységben, hogy azt mondja, hogy másoknak átad ezt azt, amit Isten akar rajtad keresztül mondani. Hogy akarod azt, hogy az olyan mélységben benned legyen, és ha akarod, akkor vársz erre úgy, hogy közben már készülsz mindenre. Szóval mire vársz? Mi az, amire te most várakozol? Mire készülsz? Ezek közé éppen mondjuk, melyik igaz rád. És lehetne egy csomó más igéverset még felhozni, mert sok más parancsolat meg rendelkezés is van, de hogy tudjuk meg azt, hogy Isten beszél hozzánk, szól, bíz ránk dolgokat. De nem egy passzív várakozás, hogy erről már két is beszéltem, nem egy passzív várakozás évvel minket, hanem egy olyan fajta dologra, hogy közben őt keressük. És az advent nem arról szól, hogy passzívan várakozunk, vagy kitakarítjuk a lakást, vagy jól bezabálunk az a hízás időszaka, hanem arról, hogy keresem Istent, hogy vele akarok lenni. Amikor Krisztus azt mondja, hogy most, akkor megyek is most, megteszem azt, amit ő mond. És igazából azt látjuk a Bibliában, hogy Istennek van egy mondjuk egy üzenőfüzete. Na, akkor gyereketnél van az üzenőfüzet, és akkor mindig, hogyha elővesszük, akkor azt látjuk, hogy nincs belőle semmi sem. Hogy másnál így van-e. Viszont helyette van Facebook Messenger, vagy Facebook, nem tudom, milyen fajta csoport. Ott jönnek az infók. És ott megkapjuk azt, hogy miről van szó. És volt egy alkalom, amikor elve fekete fejébe kellett volna menni az óvodába. Tényleg van az a múlt korszak az fekete-fehér, a jelen ünnep az már színes, tehát ez a tévéknél is, és egy fekete-fehérbe kellett menni ünnepelni. Egy szegény gyerek mondta nekünk, de nem volt benne sem az üzenetben, sem a Facebookon nem volt fenn, és a szent Facebook ugye nem üzen, akkor nincs semmi sem. Úgyhogy mi elküldtük egy szépen színesbe, és tényleg fekete-fehérbe kellett volna menni, és hát az egyetlen, aki nem fekete-fehérbe ment. Így könnyebben talán a képeken persze. De hogy igazából van egy ilyen üzenőfelület, amin keresztül tudunk kommunikálni az óvónővel. És ott van a Biblia és a kezünkben, amivel keresztül is nem tud kommunikálni hozzánk. Ott az üzenőfüzet a kezünkben, ami arra szolgál, hogy mindenben fel tudjunk készülni, hogy tudjunk beszélni másoknak az Istenről, hogy készek legyünk arra, hogy Isten visszajött el a korasztályok mondani, hogy fihetek, őről a beszéltem. Há, most elkésztél, most egyébként érsz meg, nem ezt kell hozzámondani. De hogy mennyire van bennünk az, hogy Uram, én meg akarom ismerni a Te ígédet, akarom a teljes írást ismerni. Akarom, hogy ez hasznos legyen, nem csak szépen kimondva, hanem az életemben, a felkészülésemben hasznos legyen, hogy engem akarjon ez átformálni. Mennyire akarom készek lenni? Mennyire van bennünk ez a törekvés? És lehet, hogy valaki attól fél, hogy hát ez nem fog majd jól menni. Elmondja az evangéliumot, de a másik ember meg majd furán fog ránézni. De ha senki nem mondja el, akkor senki nem fogja hallani. Lehet, hogy bennünk van a félem, hogy hát én hogy taníthatnám Isten dolgát a másodnak, amikor béna vagyok, meg olyat kérdezek, amire nem tudom a választ. És tőlem is kérdeznek olyat. Csak jól letezem, hogy nem tudom. Csak akkor azt mondom, hogy most nem tudom a választ. De hogy mennyire van bennünk az a fajta dolog, hogy a félelem megállít minket abban, hogy azt tegyük, amire igazán várunk. Hogy azt éljük meg Isten, amire igazán várunk. Mert nem arra várunk igazán, hogy legyen egy karácsonyfa, és szépen attól üldögény is legyen ajándék, hanem arra, hogy legyen ott Krisztus abban a karácsonyban. Hogy abban az ünnepben, a családi kötelében legyen ott Krisztus. Nagyon sok nem hívő családtagunk van témivel, és egy csomó szóra rágódok azon, hogy mit tudnék tenni annak érdekében, hogy ne csak egy karácsony legyen, hanem valóban Krisztus születésnap legyen azon a napon. És nem találom a megoldást. És néha tudunk beszélgetni a családgal hívő keresztény dolgokról, tudunk beszélni arról, hogy kicsit a Krisztus, hogy miért jött el, nagyon ritkán. És akkor azt, hogy nekem ilyen szempontból a karácsony egy kudarc élmény mindig. Ez a karácsony is olyan, hogy nem együtt ünnepeljük Krisztust. Hogy nem tudom velük együtt ünnepelni. És mindig eszembe jut, hogy legközelebb jobban kéne úgy várakoznom, hogy akkor várjam azt, és keressem, hogy mit akar Isten. Hogy hogyan tudok ott lenni a családban úgy, hogy hallják az evangéliumot. Mert lehet úgy keresztének lenni, hogy nem készül semmire. Csak akkor mi értelme? Le lehet élni 30 évvel, 50, akárhány évet úgy, hogy mindig a sarokban maradsz a gyülekezetben, sarokban maradsz az életben, a munkahelyen, a családban, mindenhol máshol, és szépen elbújsz azzal, hogy mit akar Krisztus. De hogyha így csinálsz, akkor kérdezhetem azt is, hogy akkor miért jött el Krisztus? Akkor miért ünnepeled a karácsonyt? Akkor mit ünnepelsz benne, hogyha nem arra vársz, hogy ez megjelenhessen mások előtt? Mit jelent neked mindez? Vagy kérdezhetem is, hogy szerinted mi lesz ennek az eredménye? Hogyha így elvújunk a karácsonykor. Biztos, hogy sajnos ugye a terméketlen fügefa a Máté 21-ből, ott olvashatunk, de nem akarunk olyan sorsa jutni. Vagy a Róma 11-ben a szelíd meg a vadolajfa példája, amikor ott beszél az ige róla, hogy Isten, hogyha nem kímélte a természetes ágakat, akkor hogy ne, akkor téged sem fog kímélni. Mindjárt megkérdezem, hogy felolvasom normálisan. Mert ha Isten a természetes ágakat nem kímélte, téged sem fog kímélni. Ja, ugyanak, jó. És ha a válasz a fejedet nem kímélte, akkor minket miért kímélne? Mennyire várakozol arra, hogy Istennel legyen együtt? És a Lukács 6.4 azt mondja, hogy mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. És a gyümölcsöket lehet várni. De miközben várod, nem úgy várod, hogy ott egy fa, csak kinő valami, hanem gondozod, ápolod azt a fát. Különben nem igen lesz jó a gyümölcse. Van egy bogifánk, akkor oda tültetve, amikor a bogi született, ott van Pápán, és hát azt mondta, vagy már sikerült egy marék cserekét. Sokkal több, három maré. Igen, mert eljöttünk, igen. De előtte mindegyik, amikor ott voltunk, akkor sose termett, egy maré volt a maximum, tavaly már termett. De hogy mennyire ott van benne az, hogy arra fogod felismerni egy gyümölcséről, és nézték azt a fajt, tényleg cserekszél fa, vagy milyen fa, ez diszfa, vagy sosem csak a termés. Mert szépen fehérlik mint tavasszal, aztán nincs rajta gyümölcs. Mit lehet rólunk felismerni? A te várakozásod mit mutat másoknak? Ahogyan téged látnak az advent során, abból mit vonnak le az emberek körülötted? Mennyire látható abból Krisztus? És beszélünk a karácsonykor arról, hogy a szeretet mindenfár minden egyéb, de hogy mennyire jelenik mindez meg, mennyire látható mindez. Jöjjött közénk, és tudjuk azt, hogy Isten milyen nagyszerű. A Jelenések 3.15-ben ezt olvassuk, ez a nagyon kedves és szép igazszakasz. Tudod cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Már csak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és nem, sem forró, sem pedig hideg, kiköptek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a lazítelem. És ugye, valószínűleg ismeritek már ebből a részből, hogy amikor ezt mondja, hogy kiköptek a számból, ez azt jelenti, hogy kihánylak számba, kihánylak. Tehát, hogy lenyelkedek, és nem bírlak megemészteni, hogy egyszerűen romlott vagy, és inkább ki akarlak hányni. Az olyan kellemes kép, igaz? Ezt a hívőtnek mondja egyébként, tehát nem a gonosz muszlimoknak, meg a pogány esetlen embereknek, nem a hívőknek a gyülekezetben, hogy olyan vagy, akit ki kell hányni. És bennem volt az, hogy én nem akarok ilyen lenni. És legondoltam abba is, hogy vajon az adventem az milyen, olyan, ami megérleli az ízeket Isten számára, vagy ami megrohad. Az adventem az megérleli, vagy megrohasztja az ízeket Isten számára. Mert az dönti azt, hogy ki hányni akar engem, vagy örömmel van velem. És nagyon kemény az, hogy ezt mondom, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam. Betesz hozzá más dolgot, és nem muszáj gazdag vagyok, meggazdagodtam. Azt mondhatod azt, hogy én hívő vagyok, megigazultam Krisztusban. És valóban ez lehet igaz rád, lehet olyan, amit csak mondasz magadra, és közben azt mondja Isten, hogy dehogy vagy te az. Én látom a te készülődésedet. Nem vagy más, csak nyomorult szánalmas, szegény, vak és mazítelem. Tudom, bocsánat, nem egy ilyen tipikus adventi dolog, úgyhogy nagyon rágottam, hogy miért kell ezt elmondani, de hogy azon benne, hogy nem akarok langymeleg lenni karácsonykor. Nem akarok olyan, akit Isten kihány, akit kiköp, akit nem bír megérzteni egy gyomra. És mindig van egy hét az adventből, még mindig lehet olyan az adventem, hogy úgy készülök arra, hogy tudja találkozni Istennel. Hogy ne csak arról szóljon, hogy milyen szörnyű volt minden, hanem hogy azt mondja, hogy Uram, de jó ünnepelni téged. És már alig várom a következő hetet, meg a következő hetet, a karácsony után is, meg utána, amit lesznek még utána a sorba, hogy újra és újra ott lássak a világban, ott lássak olyan fajta hegyen épült városként, vagy lámpásként, vagy bármi egyébként, amiben lehet téged látni. Mert én is lehet találkozom a várakozásban, és te is majd ott leszel velem. És az emberek látnak téged. És ez azért fontos, mert azt gondolom, az egyik nagyon fontos pontja a várakozásnak az az, hogy a lelki várakozás az végül dicsőséget hoz Istenre. Jelen egyik fő célja, hogy Isten dicsőjön meg benne. Nem más, mint ő. Hogy ez az egésznek a célja. És ha már élésnél voltunk, akkor menjünk vissza a Kármelhegyre. Ott azt látjuk, a 37. versben, hogy felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg az a nép, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, és te fordítsd vissza szívüket. Akkor lecsapott az Úr tűze, és fölemésztette az égalatot, és a falsávokat, a köveket és a fort, az árba levő vizet pedig felnyalta. Amikor látta ezt az egész nép, arca esett, és azt mondta, az Úr az Isten, az Úr az Isten. Ugye talán emlékeztek a történetre, hogy felmennek vissza két tökröt, egyet a Baálpapok, egyet meg Illés, szépen felszerelik megfelelő módon, ugye lesz a marhát feltették a grillre, És várták azt, hogy majd melyik Isten küldött tüzet, hogy megemészti. Aztán jött Illés a sokvödör vízzel, leöntve meg így tovább. És annyira tetszik nekem az imádsága. Azt mondja, hogy felelj nekem, olyan felelj nekem. Hadd tudja meg az a nép, ez a nép, hogy te vagy az Úr, hogy te vagy az Isten. Nem Illésnek van hatalma visszafordítani az emberek szívét, hanem Istennek. És akkor Isten megjelenik, és láthatóvá válik, akkor elkezdve ez a mondat, hogy az Úr az Isten, ez lehet, hogy az nével néha kimondta, hogy az Úr Isten, hogy megijednek, hogy rettegnek. Hogy onnan mennék a félelem, hogy te jó ég, a mindenható Istennel találkozunk. És találkozunk-e a mindenható Istennel, látjuk az ő nagyságát, tudunk-e félni tőle jó értelemben, látjuk azt, hogy mennyire hatalmas. Tudjuk-e megérteni azt, hogy mekkora nagy Istenünk van. És tudunk-e úgy állni előtte. Amikor valami tekinté, akkor valami hatalmas, akkor ott várni kell. Ott várni kell rá. Ott nem ő fogad téged, amikor neked, amikor odaérsz, hanem te vársz rá, hogy bemehess. Ugye tipikus az ilyen miniszteri találkozóknál megvan ez, hogy ment Putyinhoz, Orbán Viktor várni kellett két órát. Hogy direkt megvárhat, hogy érzékelj azt, hogy neked most várni kell rám. Erdogan profi megszívatta Putyint, már bocsánat, ilyen kérdés használ, hogy azt mondja, na akkor most te is várjál, én rám. És visszaadta neki. Tiszta idebeteg volt, látszott a videófelvételeken, Putyin már belül örjöngött, hogy várni kell. És tudják azt, hogy igen, akkor várnom kell a másikra. Mert ő a tekintélye a nagy. Tudok-e így várni Istenre? Nem úgy, hogy Putyin örjöngött, hanem úgy, hogy Uram, te vagy a nagyszerű, te vagy a csodálatos, alig várom, hogy találkozzak veled. Alig várom, hogy lássalak. És azt, hogy várnom kell rád egy napot, vagy ezer esztendőt, nem érdekel, mert tudom, hogy végén veled találkozhatom. És hogy karácsony tud-e élni, hogy Uram, nem érdekel, hogy egy hétet várok rád, vagy egy évet, vagy éppen 50 évet, mert a végén veled találkozhatom. Tud-e erről szólni a karácsonyom, hogy Uram, én veled találkozhatok. Szóval mennyire vagy ezzel tisztában? Mennyire vagy ezzel a ponttal tisztában? És a másik az, hogy mennyire vagy tisztában azzal, amivel Illés is tisztában volt itt, hogy igazából megértetted-e már azt, hogy nem rajtad múlik ez az egész, hanem Istenem. Isten nem múlik az is, hogy az emberek mit látnak az ő dicsőségéből. Isten nem múlik az is, hogy te mikor találkozol vele. Természeted az, hogy tudod-e Isten rejt a dicsőséget, a figyelmet az emberek számára. Hogy meg tudod adni azt, hogy ez láthatóvá váljon. Mennyire működik az életedben, hogy látszik ez, hogy ő rajta múlik. És voltam már annó csatárkozsi műhelyében, először valamilyen élveztem körülnézni, és meg volt mindenek a helye. Apósomnak lett most egy új házba költöztek, van egy garázs, az ő birodalma, ott is megvan az, hogy a falon mindenhol felfogol a kisfiókok, kistárolók, minden dolog, mindenhol a szerszámok. Voltam egyszer, mindegy, sokfajta műhelyben voltam, mindenhol szép rend volt. Én tényleg szeretem egy mosogatógépet, hát csak 20 perc alatt megtaláltam egyik fogót, amit kerestem. Tehát, hogy tudtam, hogy valahol vagy a házban van, vagy a garázsban. És aztán, én nem találtam meg azt egyébként, de egy más dolgot találtam hozzá, mivel így nehezebben nem működött a munka, és mennyivel nehezebb. És már így várva egyszerűen egyébként legyen egy ilyen normális rendezett hely, ami kb. 3 napig lesz úgy, utána aztán megint káosz lesz benne. De hogy azért van azt a példát, mert hogy nem rajtam múlik ilyen szempontból a dolog, de az igen, hogy kész közelben vagyok-e. Isten tud-e használni. Mert látom akár a posmat, akár más ilyen szakikat dolgozni, és akkor bücsköl valamit, oda se néz. És így. Mert tudja, hogy hol van. Tisztában van vele, hogy hol van. Én a szerelek. Minden segítek. Hol lehet ez? Nem megyek, a szuterénben nincs ott. Bemegyek az előszoba szekrényem, ott is vannak szerszámok, mert hol máshol. Nincs ott. A hálószobában, ahol szokott lenni egy kicsit fagba. Ott mindenhol végignéz, sehol sincs. Végén megtalálom a garázsban, hogy a bicikli kerék alatt. Nagyon rendezett vagyok. És akkor aztán tudom csinálni 20 percet, és tovább azt, amit csinálok. És azokat a mozdi példát, mert amikor várakozok, akkor nagyon fontos az, hogy ott várok-e, ahova Isten küldött, ahova helyezett. Illés ezt tette. Totál abszurd volt elmenni a patak mellé, totál abszurd volt elmenni a Saraktai özvegy mellé, de ő ott várt, ahova Isten helyezte. És az a kérdésem, hogy miközben tisztában vagy azzal, hogy nem rajtad mondjuk igazából a dolog, hanem Istennek a nagyságán. Miközben tisztában vagy azzal, hogy Istennek a hatalmasság az látható lesz, akkor, amikor ezt láthatni akarja. Közben tisztában vagy azzal, hogy nem tudod, melyik kell várni, de kész vagy várni arra. Tudsz-e ott várni, ahol Isten helyezett téged? Ott tudsz-e lenni? Szóval felkészültél-e arra? Készülsz-e arra, hogy Isten akarod elvégezni? Megtanultad, elkérted azt, hogy mi a célja veled? És a dicsőséget hozol-e Istenre? És ott vagy-e, ahol ő akar látni téged? Hogy benned van-e mindez? És még egy dolgot szeretnék hozni eljöttek, az pedig egy ilyen kis, talán furcsán hangzó dolog, az, hogy Isten milyen dolgaira várakozol. Nem is, hogy miért hasznos várakozni, de hogy milyen dolgaira tudsz várakozni. Mi az, amire te vársz? Mi az, ami benned van? Lehet, hogy éppen valamikor 700 éve kellene egy profécia, amit múlt héten hallottunk, hogy egy profécia beteljesedjen. De hogy te milyen dolgaira vársz Istennek? Azért is, mert fontos látni azt, hogy a várakozás az értékessé teszi azt, amire várunk. A várakozás értékessé teszi azt, amire várunk. Gondolom, hogy ott volt Zakariás, ugye bement imádkozni, és Isten küldje a szabadítót azok az ő feladat, hogy ezt ezért megkozzom, megjelenik Gábrea angyal. Már ettől valószínűleg nagyon megijedt az egész helyzetben, és nem tudom, mi fog történni. És azt mondta neki az angyal, azt mondja, hogy figyelj, amiért imádkoztok minden évben, jöttök ide elém, hogy olyan a szabadító, el fog jönni, és előtte tudod, mit csinálok? Adok neked egy gyermeket. Zakariás nem képes ezt elhinni. Azt mondja, uram, annyit vártunk már egy gyermekre. Nem. Tudjuk, hogy már nem lehet ilyen. Hogy nem lesz már gyermek. És mi történik erre? Zakariás megnémul. És képzeljétek el, hogy már várnak kint a sátor előtt, hogy mikor jön már ki, mikor jön már ki Zakariás, mikor beszél már arról, hogy mi történt ott benne, olyan hosszabb benne volt. Ki jön, és egy szót sem szól. Amikor kijön a pap, olyankor kéne hirdetnie azt, hogy Isten kegyelmét hirdetik, vagy mondaná egy szabatos milyen szöveggel, de hogy Istenről beszélnek az ő kegyelmét hirdetik, vagy hogy mit mondott az Úr, és kijön, és egy szót sem szól. Nem tud megszólalni. Ugye, amit várnak, azt nem tudja elmondani, sőt, tudja azt, hogy az Isten azt mondja, hogy küldi a szabadítót, és nem tudja elmondani a népnek. Amire mindenki vágyakozik és vár, azt nem tudja elmondani, mert azt mondta, hogy várja Istent, de még azt sem meg kell elhinni, Isten tud neki egy fiút adni. És akkor megszületik János, akkor tud megszólalni végre, és nagyon erőteljes az, ahogyan Isten tárgya, most nem keresen ki ezt a szakaszt, de ugye gyönyörül az áldás, amit elmondak hozzá Zakariás, ahogyan magasztalja Istent. És elképzelem azt a 9 hónapot, hogy milyen szörnyetetnek kellett némán lenni végig. Hogy mindenkinek akart volna beszélni arról, hogy figyeljetek, jön a szabadító, hogy a fiam az ő útját fogja előkészíteni, és a többi, és a többi, és nem tehette meg. És mennyire felkészülhetett már arra az imára, amit azt elmondott. Hogy valószínűleg az imát hónapról hónapra fogalmazta át magába, hogy Isten magasztalja. Hogy annyira várta, hogy Uram, csak szólhassak, beszélhessek. És azt mondta, hogy fiam született! Nem erről beszélt, hanem arra, hogy kicsoda Isten. Hogy mennyire hatalmas Isten. Mert arról szólt az ő öröme. Szóval tudunk-e mi várni? Bennünk az a fajta dolog, hogy jól várjunk Istenre. Hogy jól tudjunk várni Istenre. De csak passzívan, hanem az, hogy tudom kivárni, tudom, hogy mi fog történni, tudom, hogy mennyire hatalmas az én Istenem. Azt van kezdeti Zsoltán 1. verse ezt mondja, hogy belefáradtam a kiáltatásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, még Istenre vártam. El tudod képzelni, hogy ilyen módon vár Istenre? Hogy ilyen módon kiálts hozzá újra meg újra, hogy már kiszáradt a torkod? Hogy már berekedsz, nem bírsz beszélni? Mert annyira mondod az Úrnak, hogy Uram, én téged vállalok, nekem rád van szükségem. És bennünk az, hogy most kell azonnal, ugye, nem tudunk 5 évet várni egy trabantra, mint régen volt ez, hanem azonnal kell minden. Tudsz ennyire kiáltani Istenhez, hogy belefáradj? Mert amiről korábban is volt a levelés, volt a második felső, várva vártam azokat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta a kiáltásomat. Nagyon vártam azokat, és nem volt hiába. Ezt fúnyogottam, bocsánat. Vártam rá, és nem volt hiába a várakozásom. Nem volt felesleges. Mennyire vagy tisztában ezzel, hogy nem felesleges várod Istenre? És egy ilyen olyan talán furcsálható mondat, hogy a várakozás ideje alatt eltervezzük, hogy mit fogunk együtt tenni vele. Amikor erről beszélnek más embereknek, néha kiakadnak ezen, hogy lehet ilyet mondani. Nem tervezhetem el én azt, hogy mit fog vele tenni. Biztos, hogy benne, hogy Zakariás már rég tudta, hogy milyen módon akar magasztalni Istent. Hogy benne volt már a vágy, hogy dicsérje őt. Benned van az a vágy, hogy mit akarsz neki mondani? Benned van, hogy mit akarsz tenni vele? Azt gondolom, hogy ez nem azt mondta, hogy az fog történni, hogy te elterveztél, csak hogy benned van az a fajta akarat, hogy, hogy akarsz valamit csinálni Istennel együtt, hogy addig várod már, hogy ez történjen. Amikor jönnek hozzád a barátaid, a rokonaid, valakik, vagy akiket régóta vársz, akkor már tervezel, hogy mit fogunk együtt csinálni, egy kirándulás, egy nyaralás során mit fogunk együtt csinálni. És akkor már a régen vált a szerelmed, amikor találkozol újra, akkor milyen jó megölelni őt. És mennyit tervezzük azt vajon, hogy mit fogunk együtt csinálni Istennel? Mennyit mersz tervezni például ilyen szempontból? És egy teljesen komoly kérdés, nem pedig költői kérdés, hogy mikor volt az benned utoljára, azt mondta, hogy Uram, már tervezem a beltöltött időt, hogy milyen jó lesz majd, milyen jól beszélgetünk, hogy mi az, amit el akarok neked mondani, hogy azt szólni akarok hozzád. Ott van-e benned mindez? Nem olvasom most végig ezt a szakasz, csak a Lukács 9-ben jön, ott van az, hogy nem olvasom, mindegy. Szóval, neki áll imádkozni Jézus, és igazából azon mennek, hogy egyből a tanítványokba, hogy Uram, ez itt annyira jó, itt mindig ilyet akartunk látni. Maradjunk itt, építsünk három sátor. Maguk nem is gondolok, hogy csak a Mózes idés meg Jézus, hogy neki legyen sátor. Hogy csak hadd legyünk a jelenlétet, Uram, ezt vártuk mindig, hogy ez milyen jó. Hogy ez mennyire nagyszerű. És itt mond, ez az én szeretett fiam, az az én fiam, akit kiválasztottam, hogy ráhallgassatok. Hogy tudjál már Istenre figyelni. Mert annyira könnyű az, hogy amikor elkezdesz valamit tervezni, akkor megint az jön ki, hogy mi az, amit te akarsz az egészből. És nem baj az. És annyira tetszik egyébként Péternek ez a lelkesedés, hogy Uram, itt akarom maradni veled, ez annyira jó. Van-e benned ilyen várakozás, hogy maradj vele? De meg tudod hallani azt, hogy hatalmi Isten, hogy oké, ez tök jó, de tovább is van. Más dolog is van. Sőt, hirdesek, pár versek később mondja azt, hogy figyeljetek, ők azért jöttek el, mert én meg fogok halni. Ők azért voltak most itt velem, hogy átadják az atyakorlatát, mert meg fogok halni. Erre készüljetek. Erre kell készüljetek, ezt várjatok. És hogy ne nézz furán rám, hogy azt mondom, hogy egyébként tervezek a közös időt Istennel, de hogy kezdjek készülni ezen olyan módon, hogy oké, Uram, neked van mindig lehetőség felülírni, de én alig várom, hogy veled legyek. Mert akkor tervez az időt, akkor az lesz veled, hogy Uram, jó lesz veled lenni. Uram, ott akarok lenni, akármi is lesz szabad benne. És tudod, ilyen lenni az átmentet, hogy azt mondta, hogy Uram, jó, karácsonyt csináljuk, hogy, mert legyél ott bennem, mert akarok ott beszélni, meg olyan jó lesz, hogy családom majd hallja, és már én várom azt, nem tudom, hogy mit fogok csinálni utasod gyerekükkel, de tervezem azt, hogy mindent akarok veled csinálni karácsonykor, hogy hallják Krisztust. Én majd is megálmodtam neki, hogy borok a megtérkőzni, meg egyedek, majd nem megálmodtam, nem hülyeség. De szóval, hogy ha ilyen dolgot hozzá kézzel, azt rájöttem, hogy ez én szép álmom, de mégis olyan jó volt Isten erről beszélgetni. Még hogyha emberileg nem is tűnik értelmesnek, de hogy annyira jó volt erre készülni. Szóval milyen dologra vársz Isten? Isten milyen dologra várakozol? Mi az, amit tőle kapsz, és azt mondod, hogy vársz arra, hogy ez megtérténjen? Mi az, ami benned van, hogy Uram, láttam az igét, olvastam, és ezt várom, hogy így legyen. Várom, hogy élni a karácsonyom például. Egyébként várod-e, hogy ezt megtörténjen? Várod-e, hogy így történjen? Várod-e azt, hogy Isten téged vezessen, támogasson? Nyújtod-e felé a kezedet? Most nagyon fáj a jobb vállam, de Borok azzal kezdtem, hogy idejött hozzám egyből megint, hogy nyújtott a két kezét fel. Ezt azt, hogy isítés ott fenn van a kezembe, és úgy hallgatja. És ráteszem fel itt a vállamra, néha még el is alszik, annyira bemutatja őt a dicsőítés. A kocsiból is rendszeresen azt ír, hogy ha nagyon feszült, hogy akkor kocsiból meg dicsőítés, hogy ez megnyitatja őt. És nem csinált más, csak evidensen várta azt, hogy megint ott lehessek a kezébe. Mi tudjuk, hogy emelni a kezünket. Az 1.5-2.8 beszél erről, hogy azt akarom tehát, hogy a férfiak minden bűntől tiszta kezeket felemelve imádkoznak, harag és kételkedés nélkül. Tudom, hogy nagyon máshoz az igeves, de annyira jó a kép számomra, hogy bennünk van a férfiakban, a büszke férfiakban, hogy felemeljük a karunkat Isten felé. Hogy Uram, én nem tudok csinálni semmit, csak nekem rád van szükségem, ahogy a Nidés is beszélt erről. Nem megy magamtól, nekem te kell lesz. Én nem tudok egy jó karácsonyt csinálni, nem tudok egy jó alkalmat csinálni, nekem te kell lesz. Ott van bennünk ez, hogy tudjunk így imádkozni, és te azt mondja, hogy Uram, te vagy képes bármit megtenni. És a Zsidó 12.12 beszél erről, hogy amikor ezeket emelt fel, és a magaskodéket pedig erősítsétek meg. És ez rajtunk is múlik. Nem is te dolga ez, hanem miénk. Hogy tudunk oda menni hozzá így, ilyen módon, ilyenfajta tisztában léttel. Szóval tisztában vagy-e azzal, hogy milyen ígéretei vannak Istennek az életedre nézve, azért, hogy azt mondani, hogy Uram, Ezeket nem azért mondom, mert ezt én így akarom, hanem mert ezeket te mondtad, te ígérted. Mert erről beszél a te szentírásod. Csak egy példa, azt mondom, hogy Titus 1-3-ig, Pál Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot az igazi egyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idő előtt megígért. Annyira tetszik, hogy Pál az Isten szolgálja, meg az apostola Isten választottaiért lett az, azért, hogy ők higgyenek, megismerjék az igazságot, az igaz kérdésség szerint az örök élet reménységére. És amit Isten megígért, mert ő nem hazudik, hogy ez az, ami vár ránk. Ez csak egy a nagyon sok dologban, amit Isten mond számunkra. Vágysz arra, hogy Isten az ígéretéhez megvalósulni az életedbe. Tisztában vagy azok az ígéretekkel, mert ha nem, akkor nagyon könnyű magadnak fogalmazni őket. Akkor tisztában vagy vele, akkor te azokkal kezdesz elvárni. Elkezdesz Isten figyelni, aztán elkezdesz átformálódni olyan módon, hogy akután már nem arra vágysz, amit te elképzelted, hanem arra, amit Isten akar adni. Itt kívánok még egy dolgot. És egy kis összetés a végére, hogy hogy állsz akkor, mennyire vagy felkészülve arra, ami vár át karácsonykor. Hogy kész megtanultad, de elkérni Istentől azt, hogy mi a célja veled. Dicsőséget hozol a Istenre. Készen vagy arra, hogy ezeket jól megértsd. Mennyire imád a lelki várakozás, mennyire imád ott mindez, hogy azt úgy álljott Isten elé. Mennyire teszi értékessé a várakozás számodra az, amire vágyunk. Milyen dolgaira vágysz Istennek, milyen ígérteit ismered meg, ismered Istennek, amire várakozol. Egyáltalán hogyan vagy ott tőlelte? Nem tudom, mi lesz az utolsó egy heted. Mi lesz az utolsó heti várakozásod. De ez az utolsó hét is lehet még olyan, amiben azt tapasztalod meg, hogy Isten sokkal többet és más tartogat számodra, mint ahogy eddig elmertél képzelni az ővel a kapcsolatban. Mert ő is vár rád, és várja az őt a kezében legyél. Imádkozzunk most. Isten, köszönöm azt, hogy te vagy teljesen más képzeltél el számomra, mint én. És most szembesülni igazából önmagammal azzal, hogy mennyire másként képzelem el, amiket várok. És mennyire más szeretnék sokszor, mint amire gondolom, hogy kellene várakoznom. De minden az Úrram, köszönök az, hogy te ott vagy közben. Vagy nem eltaszítasz, és azt mondod, hogy ostoba vagyok, és hogy értelmetlen vagyok, vagy értetlen vagyok. Hanem, ha gyűjtök fel a kezembe, te felemelsz. És olyan szeretném félretelni mindezó dolgokat, amik a várakozásban engem gátolnak, amik nem hozzád visznek. Szeretnék értelmesen is jól várni rád. Szeretném a te jelenlétedet keresni. A te arcodat keres mindenben. És nem tudok más tenni, mint csak hagyni azt, hogy ha te nagyságot egyszerűen átformálja ezt a következő egy hetet. Hogy a karácsony az nem olyan, amit én elképzeltem, hanem annál még mélyebb, még több. És lehet, hogy lesz ebben éjjel szóbb dolgok, mint az özvegynek egy idősnek volt éppen, de Uram, készüljük azokra is azért, mert mindez veled lehet együtt. Kérlek, hogy segíts, hogy érkeznek, hogy együtt egységesen várni rád, és hogy valaki nem ismer, mit érdek, akkor tudja megtapasztalni azt a fajta éjséget, amit nem tud más generálni, csak a te utána való éjség. És arra tudom azt, hogy te ezt betöltöd, hogy te nem hagyod kielégítetlenül ezt. És köszönöm azt, hogyha bárki utána éhezik és szomjazik, akkor nem csak egy ilyen özvegyasszonytól származó kenyér lesz belőle, hanem egy örök életre szóló forrás fogadhat fel, ami te rólad szól, téged dicsőít meg. Amen.